Önök a Duna Televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Jó estét kívánunk!
Köszöntjük nézőinket! Ismét láthatóak Magyarországon a sárospataki könyvritkaságok.
A Magyar Nemzeti Múzeumban megnyílt kiállításon a II. Világháború idején Szovjetunióba hurcolt 136 művet csodálhatják meg a látogatók.
A sárospataki könyvtár legértékesebb részét, mintegy 172 kötetet a II. Világháború idején budapesti bankokba menekítették, ahonnan 1945-ben a szovjet csapatok magukkal vitték. A magyar kultúrtörténet rendkívül fontos forrásai 30 évig ismeretlen helyen lapultak. Szorgos kutatómunkának köszönhetően a gyűjteményt megtalálták a Nyizsnyi Novgorodi Múzeumban.
Az a fáradhatatlan és kitartó érvelés és igény, hogy a könyvtár újra visszataláljon sárospataki otthonába, több volt, mint egy könyvtárral kapcsolatos nemzeti akarat.
A 172 kötetből 136 került vissza. A többi sorsa egyelőre ismeretlen. Az orosz fél a könyvek megőrzéséért mintegy 93 millió forintot kér, emellett a magyar fél önkéntes gesztusként elvégeztette a kötetek digitalizálását, amely 25 ezer dollárba kerül. A Molerté pedig további több százezer dollárt utalt át két domvidéki múzeum számára. Ez az első eset, hogy a restitúciós törvény alapján az orosz fél kulturális kincseket juttat vissza eredeti tulajdonosainak.
Ezeknek a könyveknek a visszajuttatása annak köszönhető, hogy gyökeresen megváltozott az országaink közötti politikai viszony. És őszintén szólva én rendkívül örülök, hogy ezek a szellemi értékek végül hazakerültek jogos tulajdonosukhoz.
Magyarországról vagonszám kerültek ki kulturális javak a Szovjetunióba, amelyek egy része jelenleg is Oroszországban található.
Vlagyimir Putyin a Magyar Nemzeti Múzeumban találkozott a négy hazai parlamenti párt vezetőjével is. Az orosz elnök biztosította a pártelnököket arról, hogy Oroszország a kétoldalú viszony fejlesztésére törekszik.
Vlagyimir Putyin üdvözölte, hogy Magyarországon minden fő politikai erő a magyar-orosz kapcsolatok fejlesztése mellett teszi le a voksát. Hiller István, MSZP elnök szerint nagy eredmény, hogy olyan kétoldalú feltételrendszer jött létre, amely lehetővé tette a sárospataki kötetek visszaadását. Kunce Gábor, az SZDSZ elnöke hangsúlyozta, hogy itt az ideje túljutni a 20. században egymásnak okozott sérelmeken, és népeinknek közeledni kell egymáshoz. Dávid Ibolya MDF elnök szép és fontos gesztusként értékelve külön köszönetet mondott azért, hogy az orosz elnök a szervezetektől függetlenül saját döntése alapján megkoszorúzta az 56-os forradalom áldozatainak emlékművét. A Fidesz elnöke is örömét fejezte ki, hogy a két ország közötti kapcsolat fejlődési szakaszba jutott.
Mi az orosz külpolitikát egy gyakorlatias külpolitikának látjuk, és ha jól értjük, az orosz gazdaságpolitika is kizárólag gyakorlatias megfontolásokon nyugszik ki. Ez jó alapnak tűnik, mert mi is ideológiamentes külpolitikát és gazdaságpolitikát szeretnénk folytatni, és ez szerint szeretnénk alapítani Oroszországgal is a kapcsolatainkat.
Vlagyimir Putyin látogatásával foglalkozik a ma esti közbeszéd, vendégünk Somogyi Ferenc külügyminiszter lesz.
Oroszországban tavaly július óta 1.300.000 vad és házi szárnyast pusztítottak el. Emberek megbetegedéséről még nem érkezett hír.
Oroszország déli részén a madárinfluenza vírus H5N1-es altípusa okozta járványban 716.000 szárnyas hullott el, illetve pusztították el a hatóságok. A helyzet Dagesztánban a legsúlyosabb, ahol 3 baromfi telepen pusztított a járvány. A kór tovaterjedésének megakadályozása érdekében ezeken a telepeken elpusztították az összes szárnyast. Párizsban azt közölték, hogy eddig már összesen 30 ország állította le baromfi importját, miután a múlt héten állapították meg teljes bizonyossággal, hogy a H5N1-es altípus pusztított egy pulykafarmon. Közben az ENSZ mezőgazdasági és élelmezési szervezete a madárinfluenzára hivatkozva lefelé módosította az idén várható baromfi fogyasztásra vonatkozó előrejelzését.
Itthon újabb 5 madártetemről bizonyosodott be, hogy a madárinfluenza H5N1-es vírusával fertőzöttek, ezért újabb települések környékén vezettek be védőintézkedéseket.
Szentendrén egy tőkésréce, Százhalombatán egy dankasirály, Dunaszentbenedeken pedig egy bütykös hattyú teteméből mutatták ki az emberre is veszélyes madárinfluenza vírusfajtát. ezért az érintett települések 3 kilométeres körzetében a hatóságok védőzónát alakítottak ki, 10 kilométeres körzetben pedig megfigyelési övezetet. A kormány és az állategészségügyi hatóságok sehol sem döntöttek az utak teljes lezárása mellett, egyelőre csak a 3 kilométeres zónákban ellenőrzi a rendőrség szúrópróba szerűen az olyan járműveket, amelyek alkalmasak lehetnek szárnyasok szállítására. A magyar járványügyi szakemberek szerint nem indokolt félni attól, hogy emlős állatok is terjeszthetik a madárinfluenzát. Annak ellenére sem, hogy a németországi Rügen szigetén egy H5N1 vírussal fertőzött macskát találtak a napokban.
A madárinfluenza vírusa az kifejezetten a madárhoz adaptálódott, ez madárállományokba cirkulál, és madarakat betegít meg. Tehát az emlős állatok azok csak alkalmi gazdái, ezeknek járványtani szerepük nincs, tehát a vírus terjedésében.
A magyar hatóságok nem tartják szükségesnek a jelenlegi védőintézkedések olyan szigorítását, mint Németországban.
Azt javasolják, hogy az érintett területeken, tehát nem az ország egész területén, hanem kizárólag az érintett területeken tegyék meg a cicáknak a lehetőség szerinti zárt tartását, a kutyáknak pedig a pórázon tartását. Egy ilyen javaslat van, ez természetes megint megítélés kérdése, hogy szükség van erre. Ma Magyarországon nem látom indokoltnak.
Magyarországon továbbra sem adnak védőoltást a házi szárnyasoknak. Az élő baromfik szállítása a védőzónákban tilos. Ugyanakkor a madárinfluenza által érintett településeken vásárolt baromfi termékek szabadon szállíthatóak.
Gyurcsány Ferenc szerint Magyarország jövője nem a járulékcsökkentésben, hanem a fejlesztésben van. A kormányfő erről Monoron az MSZP Új Magyarország programjának ismertetésekor beszélt.
Amit vállaltunk, megtettük, mondta az elmúlt 4 évről a miniszterelnök. A jövőről szólva pedig úgy fogalmazott, a versenytől nem megóvni kell az országot, a versenyt állni kell. Ehhez pedig el kell dönteni, miben akarunk sikeresek lenni. Gyurcsány Ferenc szerint hazánkban ilyen terület a biotechnológia, a bioenergiaellátás, az idegenforgalom, illetve az lehet, hogyha az ország Közép-Európa szállítási pénzügyi központja lesz.
Össze tudjuk kötni az egészségügy egész korszerűsítését a magyar termálvíz vagyon hasznosításával, nem egyszerűen gyógyítani, hanem egy nagyon modern egészségipart telepíteni.
Gyurcsány Ferenc szerint e fejlesztések révén az ország kiemelkedhet régiójából, és a legerősebb gazdaság lehet Közép-Európában. Ez pedig visszaadná a magyarok önbizalmát.
A Fidesz Székesfehérváron folytatta kampányturnéját. A fórumon a gazdasági kérdések mellett az egészségügy helyzete is terítékre került.
Orbán Viktor a szolidaritás fontosságát hangoztatta. Mint mondta, a munka elvesztette becsületét, mert az emberekben az a képzet él, hogy tisztességes munkával nem lehet előre jutni. Emellett szó volt a gazdaság teljesítményéről is.
Ahhoz, hogy a magyar gazdaság ma előállítson 100 forint új értéket, ahhoz 150 forint hitelt kell fölvenni. Ez pedig azt jelenti, hogy bár egyre többet dolgozunk, valójában nem a pénzünk lesz több, hanem az adósság.
A Fidesz elnöke kitért a munkanélküliségre, az államadósságra és az egészségügy helyzetére is. Hangsúlyozta, semmiképpen sem szabad a kórházakat privatizálni, és mivel anyagi helyzetük nagyon rossz, plusz pénzeket kell juttatni nekik. A beszélgetésben régebbi egészségügyi minisztere Gogl Árpád volt a partnere.
Szakértői jelentés szerint emberi mulasztás okozta a helyceli repülőgép balesetet.
A szlovák hadsereg történelmének eddigi legnagyobb légikatasztrófájában 42 katona halt meg.
A szakértői vélemények szerint a gép fekete doboza és a megvizsgált alkatrészek nem utalnak semmilyen műszaki hibára. A balesetet az okozta, hogy a gép pilótája 2 perc alatt 1860 méteres magasságról 477 méterre engedte a gépet, holott a katonai előírások szerint a leszállás előtt legalább 500 méteres magasságot kellett volna tartania. Hiba volt az is, hogy a gép legénysége nem kapcsolta be a magasságmérőt, ezért nem észlelte a Borsóhegyet. A szlovák kormány azonban nem tartja lezártnak a vizsgálatokat.
Az eddigi vizsgálatok szerint a repülőgép műszaki állapota kielégítő volt, de a végső jelentést, illetve a baleset okának a megállapítását csak a repülőgép maradványainak teljes kivizsgálása után terjeszthetjük a nyilvánosság elé.
A kormány úgy döntött, továbbra is engedélyezi az AN-típusú gépek repülését.
Újra munkába állt az a két mentő helikopter, amely mostanáig Franciaországban volt nagy javításon.
A jelenleg működő 5 légibázis mellett hamarosan kijelölik a 6. helyét is a délalföldi régióban.
A rendszerbe állított 2 helikopter egyike Budaörsön, a másik a debreceni bázison teljesít szolgálatot. Az eddig Debrecenben lévő Mi-2-es áttelepül Pécsre, így ott is lesz üzemképes légijármű. A mentőszolgálat által létrehozott KHT 11 pilótával, 8 szerelővel és az 5 jelenlegi bázist működtető egészségügyi személyzettel rendelkezik. Az OMS főigazgatója közölte, nem kívánnak alvállalkozókkal szerződni.
Tehát nem más történt, mint hogy azokat az értékeket, amelyek ebben a szervezetben megvoltak és még fellelhetőek voltak, azokat ismét összegyűjtöttük és összegyúrtuk, és visszahelyeztük arra a szintre, arra a rangra, ami őt megilleti.
Az új korszerű légijárművekre kiírt közbeszerzési eljárás nyertese az osztrák Heliair Transport, Európa egyik legnagyobb mentőhelikoptereket üzemeltető szervezete lett. A tender eredményeként érkező EC-135 típusú új gépek szolgálatba állásával júniusra megteremtődik a lehetőség egy 6. légibázis beindítására, Kiskunfélegyháza, Szentes vagy Szeged székhelyjel. 2007 elejétől lehetőség lesz a régi Mi-2-es helikopterek kivonására is.
Emelkedett 49 gyógyszer és a benzinára. A Magyar Gyógyszerész Kamara adatai szerint a gyártók átlagosan 20-30 forinttal emelték egyes a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek árát.
A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára szintén mától 2 forinttal drágult, de a különböző kutaknál akár 10 forintos árkülönbség is lehet.
Kutyabarátok tüntettek Sopronban. Egy a városhoz közeli telepen ugyanis több tucat kutya sínylődik szörnyű körülmények között.
Eddig csak nem 200 állatbarát jelentkezett, hogy örökbe fogadna egy-egy négylábút.
Ivóvíz és megfelelő eledel nélkül rövid láncon tengődő kutyákat tart ezen a területen egy soproni kutyatenyésztő. Ott jártunkkor az ebek nagy része már nem volt a telepen. Harcsás Márta, a demonstráció főszervezője szerint az önkormányzat által kezdeményezett vizsgálatok nem voltak megfelelőek.
Amellett, hogy megtalálták egy kenelbe felhalmozva a hullákat, amellett, hogy az oltási bizonyítványok nem voltak rendben, amellett, hogy megállapították, hogy ivóvíz nem volt a kutyák előtt, hiszen itt ivóvíz lehetőség sincs ezen a területen, ők úgy találták, hogy ezek az állatok egészségesek, boldogok, és csak állatvédelmi bírság kiszabását javasolták.
Harcsás Márta hozzátette, reméli, hogy a feljelentését követő rendőrségi vizsgálat majd egyértelműen megállapítja az állatkínzás tényét, és emiatt a megfelelő büntetést kapja a kutyák tulajdonosa.
Símaszkos, késsel fenyegetőző férfi rabolt ki egy fodrászüzletet és annak vendégeit a Szabolcs megyei Fehérgyarmaton.
A támadásban senki sem sérült meg, közölte a rendőrség. Az elkövető késsel rontott be a női fodrászszalomba, a bevételt, valamint a vendégek mobiltelefonjait követelve.
Az üzletben 3 hölgy tartózkodott, őket egy késsel fenyegetve a bevételt követelte, illetve az ott tartózkodók mobiltelefonjait. Egy telefont kapott végül, és néhány ezer forinttal menekült el.
A kirabolt hölgyek úgy megrémültek, hogy bezárkoztak, és a rendőrséget is csak percekkel a rablótámadás után értesítették. A városi kapitányság nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást.
Nincs megfelelő színház az előadáshoz, ezért filmre készült Szörényi Levente Árpád népe című misztikus operája. Az ősbemutató március 28-án lesz a Sportarénában.
A főbb szerepekben Miller Lajost, Kis B. Attilát, Auxévát és Újhelyi Kingát láthatják majd a nézők.
A múlt év decemberében elkészült opera az István király halála utáni időszakot dolgozza fel, a történelemhez hűen, de fiktív elemekkel átszőve mutatja be András felemelkedését, majd bukását. A produkcióban 1500-an vesznek részt, és lesz olyan pillanat, amikor 300-an is színpadon lesznek. A színpad egyébként a Sportaréna 1/3-át foglalja majd el, a Makovec Imre által tervezett díszlet pedig 8 emeletnyi magas lesz. A 135 perces darabban 12 szólista lép fel, és 500 szereplőnek készül egyedi jelmez. Néhány darabot ezekből már a beharangozón bemutattak, mint ahogy a látványtervet is megtekinthettük videóról. A produkció egyébként 260 millió forintba kerül, de a költségekhez a kulturális tánca egyetlen fillérrel sem járult hozzá. A darab nyilvános főpróbája egy nappal előzi meg az ősbemutatót, ugyancsak a Sportarénában.
Ha már sportarina, akkor következik a sport Szőke Vikivel.
Mi köszönjük figyelmüket, jó éjszakát, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, a Mizo Pécsnek ma mindenképpen győznie kellett a litván Vilnius ellen ahhoz, hogy sorozatban harmadszor is ott legyen a női kosárlabda Euroliga legjobb négy csapata között.
Nem sikerült a Final Four-ba jutása a pécsi lányoknak, a litván Vilniustól a harmadik mérkőzésen hazai pályán szenvedett vereséget a pécs csapata.
Sajnáljuk, hogy így történt, mert egy nyerhető mérkőzés lett volna, hogyha az egy-két apró dologban nem hibázunk, gondolok itt a lepattanók összeszedése, könnyű kosarakat kaptunk, és nekünk pedig sajnos a támadójátékunk nem úgy ment a második félidőben, ahogy kellett volna.
A női NB1-ben két mérkőzést rendeztek, Sopron Diósgyőr 74-46, Nagykanizsa Atomerőmű Szekszárd 63-90. Lejátszották a férfi Magyar Kupa negyeddöntő utolsó mérkőzését is, ezen az Atomerőmű 85-80-ra nyert a Pécs ellen, és kettős győzelemmel jutott a legjobb négy közé.
A pécsi meccs krónikájához tartozik, a lefújás után a pécsiek közölték, megóvják a találkozót, miután 20 másodperccel a vége előtt a bírók rossz helyről hozatták játékba a labdát. Rangadót rendeztek a női kézilabda bajnokságban, a címvédő jelenlegi listavezető Győr az utóbbi időben szenzációs formában játszó Debrecen együtteséhez látogatott.
Az idei szezon meglepetés csapata a Debrecen ebben a bajnokságban és hazai pályán is utoljára a Győrtől szenvedett vereséget, és az zöldfehérek a mumus szerepének megfelelő játékkal rukkoltak elő az első félidő nagy részében. Támadásban egyszerűen nem tudtak hibázni, védőfaluk pedig herorsolja kapussal az élen, pazarul teljesített. Így nem csoda, hogy a félidő derekánál Győr Vicelita egymaga több góllá járt, mint a teljes Loki támadósor. Szűcs Gabriella a hazaiak kulcsembere igencsak gyengélkedett, és az ő rossz játéka mellett Orbán Anna Mária kezdte meg az igazi felzárkózást a Debrecen élén. A hazai közönség egy pillanatig sem adta fel a küzdelmet, így aztán a Loki lányok sem tehették, és ebből főleg a második félidőre kerekedett igazán parás hangulatú, remek színvonalú rangadó. A végét az elején is magabiztosan vezető Győr bírta jobban, így aztán elmondhatják, hogy egy igen értékes és szép győzelemmel, alig hanem végleg az alapszakasz első helyén mutatják magukat.
A nap másik bajnokián Kőbánya Spartakusz Dunafer 21-32. A Magyar Kupában a négy közé jutott a vendégegyüttesként kedvezményezett Ferencváros és a Veszprémet legyőző Vasas. Siti Beáta, aki a jelenleg aktív magyar kézilabdázók közül egyedüliként minden európai kupát legalább egyszer megnyert pályafutása során, múlt szombaton elszenvedett súlyos sérülését követően bejelentette, hogy befejezi a játékot. A Cornexi klasszis irányítója egyébként is a szezon utánra tervezte a búcsút, de csak az aktív játéktól, nem a kézilabdától.
A Cornexi játékosaként a Dunafer ellen sérült meg. Épp ebben a két klubban és persze a válogatottban érte el legnagyobb sikereit Siti Bea, aki bőven válogathat az emlékezetes meccsek között.
Igazából a BL elődöntő a Hippo ellen, főleg a visszavágó ott Újvárosban, az egy nagyon-nagyon maradandó emlék az életemben. Volt egy Európa-bajnokság 2000-ben, ahol a románok ellen játszottunk szintén negyeddöntőt, illetve hát ami úgy fájóbb, de mégis maradandó, az a Sydney döntő.
A trófeákat tekintve legeredményesebb magyar kézilabdázónő a sportágban tudja csak elképzelni a jövőjét.
Nekem ez olyan, mint egy második köldökzsinór, és ezt igazából nem is szeretném, hogyha elvágnánk, meg hát ugye az olyan lenne, mint ha kihúznák a padlót az ember lába alól teljesen. Úgyhogy a klub részéről beszélgettek már velem, hogy szeretnék, hogyha mindenképpen a csapatnál maradnék, akármilyen státusz is lesz ez. Remélem, hogy legalább annyira sikeres lesz, mint mondjuk a pályafutásom volt.
A múlt héten rajtoló hazai első osztályú labdarúgó bajnokságban nem csak egy-két csapat játszott idény elejé formában, hanem néhány játékvezető is.
A bírók február közepén rendezett edzőtáborokban egyeztettek arról, hogy a szabályok be nem tartását milyen büntetésekkel kell szankcionálni. Gyenge teljesítményéért rögtön az első forduló után elmarasztalta a játékvezetői bizottság Arany Tamást és megyebíró Jánost.
Ezt úgy kell tekinteni, mint egy játékos, aki nem a legjobban teljesít, és a tartalék csapatban játszik. Az Arany Tamásnál az volt a probléma, hogy a gólszerző játékos fejére húzta a mezőt, és a ságalappal kellett volna büntetni, és több esetben is nyilvánvalóság alapos figyelmeztetést nem adott, magyarul nem tartotta be azokat az utasításokat, ő sem, mint amiket az edzőtáborban elmondtunk.
Megyebíró sporttárs is formán kívül sípolt az első tavaszi fordulóban.
Amennyiben ugye a kapus büntető területen kívül kézzel akadályoz meg egy gólszerzési lehetőséget, akkor ki kell állítani. A játékát ő észlelte, le is fújta, csak nem a megfelelő szankciót alkalmazta. Amikor az elnökség úgy foglal majd állást, akkor esetlegesen visszatérhetnek, nincs intervallum.
A szerdai Dunasport végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Vajon meddig követelhetik tőlünk esetleges tartozásunkat, és mennyire befolyásolja ezt az idő múlása? Erre a kérdésre is keressük ma a választ. Aztán tanácsokat adunk, hogy hol érdemes ma este vacsorázni, ugyanis indul a nagy ízutazás. És megemlékezünk a magyar nyelv egyik legnagyobb művelőjéről, Arany Jánosról is. Várom Önöket ma reggel is.
Csertői Aurél nagy álmokat szövögető csapata a Fehérvár 10 emberrel is döntetlen tért el a Ferencváros ellen a tavaszi nyitányon. A bajnoki címre hajtó Fehérvár ismét hazai pályán játszhat, és ezen a találkozón a döntetlen már nem lesz elég. A vendégek egy újpesti vereség után érkeznek Fehérvárra, de mivel nem vallottak szégyent a lilafehérek ellen, joggal bízhatnak abban, hogy második idegenbeli szereplésük nagyobb sikerrel jár. Labdarúgó Borsodi Liga, Fehérvár FC, Diósgyőri VTK. A mérkőzést péntek este 7 órától élőben közvetítjük itt a Duna Televízióban.